Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kérek, hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. A Bajnokok mai vendége az olimpiai bronzérmes Csernovicki Éva, akivel itt a Paplászló Sportarénában a budapesti judo világbajnokságon beszélgetünk. Annyit előjáróban, hogy egy korábbi 2012-es portrét majd szintén hallhatnak. Most a legfrissebbeket fogjuk megtudni Évitől, hogy Évi, mennyit változott az elmúlt két évben az életed? 2021-ben befejezted, és 23 óta édesanyja vagy. Kisfiad Maxim meg két éves már elmúlt.
Köszöntöm a hallgatókat. Miután visszavonultam, azért alapvetően megváltozott az életem, elsősorban azért már nem utazok annyit a judo versenyek és edzőtáborok miatt, úgyhogy azt kellett egy picit megszokni, hogy ugye 20 évig folyamatos versenyzés és edzőtáborok voltak, és most pedig ugye így Magyarországon töltöm az időmnek a legnagyobb részét. Hát az anyaszerep az pedig én nagyon-nagyon szeretem, és otthon vagyok a gyerekkel, minden időmet ő tölti ki, élvezem is, nagyon-nagyon fárasztó és nagyon más, de ez szerintem egy nagyon, nagyon jó időszak.
Legutóbb láttam egy olyan videót, amikor a televízióban jó Abigaillel voltatok ketten, meg a gyerkőcökkel, neki két gyereke van, már nagyobbak, jóval, nem két éves, a legkisebb sem, illetve neked ugye ott van Maxim. Ez egyébként, hogy is mondjam, csak egy ennyi versenyzéssel eltöltött időszak után, egy ilyen pályafutást követően, ahol van világbajnoki bronzérem, van olimpiai bronzérem, van 11 EB egymás után sorozatban éremmel, 2013-2014 Európa bajnoki cím. Tehát mi az a lelki többlet, amit hozzá tud tenni, ami nyilván, amire minden édesanyja, minden nő vágyik?
Hát teljesen más egy sportpályafutás és az anyaszerep, ugye szerintem onnantól, hogy valaki szülővé válik, az ugye életenek szerintem az egyik fő feladatává avanzsálódik, és amellett, hogy ez egy hatalmas kihívás, azért remek pillanatokat ad minden nap. Vannak nehézségek is, meg vannak nehéz napok nyilván.
De... Jó.
Hát, még nem alussz át az éjszakát, úgyhogy nem mondanám, de napközben jól alszik, úgyhogy annyi a könnyebbség, hogy napközben azért még mindig két és fél órát azért alszik délután, úgyhogy így a délelőttöt követően, ugye most anyával van, ő el tudja altatni, és akkor így végül is, mire hazaérek, addigra már majd fel fog kelni, és akkor már ott is vagyok, úgyhogy olyan sok időt nem töltünk külön.
A tatabányai Ippon judo ese, hogy kicsit akkor mégis a cságánsról, a judóról is beszéljünk, ha már itt vagyunk a világbajnokságon a Paplászló Sportarénában. A judótól azért gondolom nem távolodtál teljesen. Édesapád ugyanúgy edző, ott van tatabányán. Neked mi jut a judóból?
Hát, ugye nekem van egy ilyen középhaladó csoportom. Hétfő, szerda, pénteken van nekik edzés, és akkor így igyekszem ugye ezeken a délutáni edzéseken többé-kevésbé ott lenni, meg versenyekre is most már vinni a gyerekeket, úgyhogy azért teljesen nem távolodtam el a judótól. Tavaly megcsináltam az IGF Academy-t is, az egy ilyen egyhetes képzés volt, ott volt velem a Maxim, nagyon érdekes volt, mert ugye amikor nem edzőként vagy ott az edzőtáborban, hanem ténylegesen neked kellett ott a technikákat végrehajtani, picit olyan volt, mintha edzőtáborban lettem volna, és már van gyerekem. Úgyhogy az egy ilyen nagyon jó tapasztalás volt, de nyilván azért én azt gondolom, hogy így kellemes, hogy valamennyi van a judóból így az életemben, de nem ez tölti ki az időmnek a 100%-át, úgyhogy nyilván én nem is szerettem volna teljesen eltávolodni, hiszen azért rengeteg időt töltöttem ebben a sportágban, meg úgy gondolom, hogy azért olyan sok tapasztalatot is gyűjtöttem, amit kár lenne nem átadni a gyerekeknek.
Időhatározottal eltekintve és teljesen függetlenül, azt hogy élted meg, amikor a világbajnokság harmadik napján a dobogóra szólítottak benneteket az elmúlt 15-20 év, sőt, még visszamehetünk, még a barcelonai olimpia bronzérmese is itt volt, Csősz Imre, szóval legendák a tatami, magyar legendák, ez nyilván megható pillanat. Vártad azt, hogy találkozzál azért mondjuk Jó Abigéllel, Ungvári Miklósékkal, a többiekkel, akikkel bejártad a világot?
Hát az Ungi pont nem volt itt, mert neki ugye volt 2021-ben búcsúztatója, meg szerintem olyan úgy emlékszem, hogy az Ákosnak is volt, amikor visszavonult. Tehát most azokat a
Braun Ákos, igen, a
bajnokokat vonultatták vissza, vagy köszöntötték, akiktől ugye, akiknek nem volt ilyen jellegű külön megünneplése. Én nem tudtam egyébként, hogy kik lesznek itt, vagy hát egy picit így tudtam, hogy a Barna lesz, meg egy-két embert így hallottam, de fogalmam sem volt, hogy akár a Csoknyai Laci, vagy a Madarász Tomi, vagy így az Anett eljön, és
Mészáros Anett, ugye a Barna pedig Borbarna, mostani szövetségkapitány, itt a 17-es VB-n ötödik lett.
Úgyhogy hát nagyon jó élmény volt, mert a Backo Bernivel is szerintem pont a 17-es VB-n találkoztam utoljára, úgyhogy olyan volt ez, mint egy kicsit, mint egy osztálytalálkozó, és ugye, ahogy végignéztünk ezen a csapaton, hát azt kell mondjam, hogy ez egy nagyon-nagyon jó csapat volt, és ez még mindig megállná a helyét itt ebben a mezőnyben, vagy hogy is mondjam, hogy hát nyilván így elméleti szinten, de hogy egy nagyon erős csapat volt ez, és ugye jó volt velük az eltöltött időszak.
Neked mi az, ami mégis a legkimagaslóbb a pályafutásodból? 19, majdnem 20 év, olimpia, VB bronzérem, EB aranyak, mi ugrik be elsőre?
Hát ez nehéz kérdés. Nyilván az olimpia az eredmény szempontjából ugye a legfontosabb verseny, de azért szerintem a 11-es világbajnokság is Párizsban az olimpia előtti évben, ahol ugye minden országból két induló volt, az egy borzasztó nagy siker volt, és ott ugye azt, amikor mindig így ránézek, hogy egyedüli európaiként álltam a dobogóra, ott 48 kilóban, úgyhogy akkor még olyan nagy ikonikus alakok voltak, mint a Jocinet, Dumitru, Asami, Fukumi, Menezes, szóval mind olimpiai bajnokok, olimpiai érmesek, világbajnokok, szóval picit így szerintem most így kigult így legalábbis így most az olimpia után a női mezőny, legalábbis a 48 kiló, én úgy gondolom, tehát még akkor a Tamura is versenyzett, szóval egy olyan generációban voltam, ahol minden így a példaképeimmel versenyeztem együtt, és azt szerintem egy óriási élmény volt, hogy ott dobogóra tudtam állni, úgyhogy nekem az is, meg hát nyilván így a hazai rendezésű versenyek, bár itt azért volt vegyes tapasztalat is, mert utána 15-ben volt, hogy az első mérkőzésen ugye kikaptam a Japántól, azt is megéltem, ilyen itt
17-ben, bocsánat.
15-ben. 15? Tonakitól a Grand Slam-en kikaptam az első meccset, ja, 17-ben is, igen, a VB-n az nem sikerült jól. Tehát utána azért volt olyan két verseny itt, ami nem esett olyan jól a Pap Lászlóban, de nyilván voltak itt szép pillanatok is.
Igen, most nekem is így beugrottak ezek a kellemetlen pillanatok, de nem ezt kérdeztem, hanem ugye a legemlékezetesebb. Nyilván az olimpiai bronzérem az mindenképp ott, meg az a pillanat, ahogy megszerezted, ahogy akciót csináltál, és a Japán ellen meglett ez a bronzérem. Ott valóban egy ilyen hatalmas kő leesik az ember, mert a VB után az olimpián is meg tudja csinálni, miközben, ahogy többször mondta, nyilván olimpiai bajnok szerettél volna lenni, de hogy sikerült, tehát átmegy rajtad minden, már mint gondolatban.
Igazából én már Pekingben ugye közel voltam az éremszerzéshez.
Ott hetedik lettél, ha jól mondom.
Ott ugye a londoni olimpia bajnokával mérkőztem be a pekingi olimpia bajnokához, a második mérkőzésre egy borzasztó kemény sorsolást kaptam, és hogyha azt nyertem volna, akkor ugye meg a japán hétszeres világbajnok Tamura, vagy Ryokotani következett volna. És ugye ott a Dumitrútól szenvedtem vereséget, talán egy Yuko, úgy emlékszem, és aztán a Bigaszágon legyőztem a koreait, akit előtte nem vertem meg, és az argentin mérkőzésre pedig ott még mindig nagyon haragszom magamra, mert ott ugye egy hónappal az olimpia előtt megvertem Paretót egy felkészülési versenyen, és aztán utána ugye bement harmadik helyre, és az volt az utolsó vigaszági mérkőzés, amit hogyha megnyerek, akkor megyek a bronzéremért, úgyhogy hát én azt gondolom, hogy ott úgy meg kell tapasztalni az olimpiát.
Ez ugye Peking.
Igen, meg ott volt, ugye az már a final blokkban volt, és akkor ugye picit az ember elgondolkodik, hogy hú, hát akkor most már itt mehetek az éremért, meg minden, ugye így ez fel kellett nőni a magához, így az olimpiai szerepléshez szerintem, és ugye Londonban már mindenféleképpen úgy mentem ki, hogy szerettem volna éremmel hazatérni, hanem akármilyen éremmel is, de nyilván az aranyérem tűzi ki mindenki célnak, de hogy ugye mindenképpen már éremmel hazajönni.
De akkor az egy ilyen kifakadás, vagy olyan érzés, hogy na megcsináltam, mert mégiscsak akkor olimpiai éremmel megyek haza, hogy az ember már azt gondolná, hogy ott be is fejezhetné a pályafutását, de még szerencsére 2021-ig judoztál. Az mennyire volt egyértelmű, hogy az olimpiai bronzérem után még újabb éveket töltesz a tatamin?
Hát ugye, mivel utána itthon volt az Európa-bajnokság, így gyakorlatilag azért az olimpia után sem volt olyan, tehát nem volt pihenő év, mint ahogyan sokan csinálják, hogy akkor ugye a kvalifikáció, mert nálunk 2 éves, és akkor az 14-ben kezdődött, hogy akkor rápihennek egy évet, és kihagynak, és akkor úgy állnak neki az új ciklusnak, hanem akkor ott ugye már én így elég hamar elkezdtem edzeni, mert ugye így itthon volt az Európa-bajnokság, és akkor ugye előtte is volt 3 elvesztett Európa-bajnoki döntőm, és akkor már tudtam, hogy a Dumitru visszavonult, ugye tőle 2-szer kaptam ki.
Ő talán 8-szoros
Európa-bajnok volt, és akkor azt gondoltam, hogy akkor most már végre ezt is meg kell csinálni, hogy már volt szerintem 6 vagy 7 Európa-bajnoki érmem, nem is tudom pontosan, hogy végre legyek már első. És akkor így sikerült ugye itthon áttörni ezt a gátat, aztán utána...
Pásznika belve ellen.
Igen, utána pedig már azért ugye ráfordultunk a kvalifikációra, és akkor végülis már meg is érkeztünk Rióra, úgyhogy kiemelt voltam. Mondjuk így elég hosszú menetelés volt szerintem, már mint a kvalifikáció, meg így megcsinálni azt a...
Ha már ezt mondod, 17-ben meg egy újabb hazai világverseny, egy világbajnokság, és akkor nyilván meg amiatt kellett folytatni.
Igen, hát ugye az olimpia ilyen, ott volt az a sérülés, és az nagyon mély nyomot hagyott bennem, mert igazából így versenyen 2-szer fordult elő talán ilyen nagyobb sérülésem egész pályafutásom alatt. Egyik, amikor ugye Tunéziába elszakadt a keresztszalagom, a másik meg így az olimpián volt ez a combhajlító izmom szakadása, és ugye aztán itthon volt a VB, akkor már arra kellett felkészülni, hogy nem akartam úgy abba hagyni, vagy befejezni, hogy ilyen tüske van bennem, de aztán ugye a VB nem sikerült olyan jól, és akkor aztán komolyan gondolkodtam, hogy akkor hogyan tovább.
Egy ördögi kör, hogy egy csomó siker van, és akkor mindig jön egy...
De azt elfejtettem, hogy a VB előtt azért már 3. voltam az EB-n, és akkor ugye megszereztem a 10. Európa-bajnoki érmet sorozatban, és azért az adott egy löketet.
Ez volt Varsóban,
igen,
szerintem.
Igen, és akkor ugye a világbajnokság jött így itthon, ott az első mérkőzésen kikaptam, nagyon-nagyon izgultam, meg emlékszem rá, hogy nagyon-nagyon ilyen mereven, meg ilyen teljesen függöny jött le rám, úgyhogy nem is én magam voltam a tatamin, és akkor ott aztán akkor így átgondoltam, hogy akkor most így, hogy is tovább, de utána elmentünk még abban az évben még egy Grand Slamre, meg egy Grand Prix, és a 2 versenyen ugye odaértem, tehát már a kvalifikációban vagy a világranglistán jó volt a pozícióm, és akkor 18-ban is az Európa-bajnokságon döntőztem. Úgyhogy az meg már szerintem beleszámított a kvalifikációba, jól emlékszem, és akkor már talán kiemelt pozícióba is voltam. Úgyhogy így gyakorlatilag...
Irány Tokió.
Majd, hogy nem az volt, hogy irány Tokió. Igen.
Aztán jött egy Covid, ami igen. 2021-ben lett Tokiói olimpia végül.
Igen, az nagyon nem jött jól nekem az egy év halasztás szerintem, mert hogy ugye a fogyasztás miatt, meg nyilván már azért 30 pluszos voltam bőven, már inkább a 35-höz közel. És hát ott már azért éreztem, hogy lehet, hogy ez a 48 kiló, ez így kicsit nehéz már így ennyi idősen. Szóval, hogyha nyilván az ember tudja mondjuk 2017-ben, hogy csak 2021-ben lesz a következő olimpia, akkor azért
újra tervezés
volt,
van.
De ugye az volt ott a probléma, hogy hát nem probléma, de hogy olyan jól álltam ott a világranglistán, hogy még úgy, hogy elszakadt decemberben a keresztszalagom, és 7 hónapig nem versenyeztem, úgyis benne voltam az olimpiai induló listájába.
Tehát butaság lett volna súlycsoporthoz váltani,
de
azért nem tudtál volna, de mennyit kellett, azt elárulhatod most már, mennyit kellett fogyasztani?
Hát az olimpiára, meg a budapesti VB-re oda 6 kilót fogytam, igen.
Tehát 2021-ben az olimpiára is, meg a világbajnokságra, mert ugye a covidos budapesti VB volt ismételten, hát az rengeteg.
Igen.
Azt én nem fogyasztottam még soha, de a 3-4 kiló se lehet könnyű. Ilyenkor különben mi az, ami még úgy hajtott előre, hogy meg tud csinálni? Mert mondom, az biztos, hogy nagy szenvedés, úgyhogy nem próbáltam ezt a 6 kilós fogyasztást.
Hát igazából úgy, hogy nem sorozatba kellett fogynom. Nyilván azért voltam azért úgy már több is, mert ott nem tudtam judó munkát ugye végezni, hiszen a VB-n indultam 6 hónappal a műtét után, és ott előtte egy héttel kezdtem el judózni. Ugye ott megvertem az üzbéget, és akkor a koszovói jött volna, aki ugye megnyerte az olimpiát, de ott ugye az volt a közös döntés, hogy nem kockáztatok a koszovói ellen, mert hát voltam úgy felkészülve, és a VB-n meg elég pontot adott ahhoz, hogy tényleg 100%-ra bebiztosítsam azt, hogy így, hogy 16-ba bejutottam, rengeteg pont volt, hogy az olimpián tudjak indulni, és akkor ott még volt egy másfél hónap, tulajdonképpen annyit tudtam ott már így készülni, tiszta felkészülést, judozni, de én azt éreztem az olimpián, hogy az állóképességem volt az, ami, hogy kevesebb volt még a küzdelemszám, de egy maga a judo az azért szerintem jól ment. Ez nagyon érdekes, mert sokszor egy ilyen rövidebb felkészüléssel, meg amikor az ember így rápihen, akkor jobb formába tud kerülni, mint azok, akik folyamatosan ott vannak az edzőtáborokban, és mindig valamilyen kisebb sérülés, meg így belefásulnak a munkába. Így Tatán volt az utolsó tábor az olimpia előtt, és így amikor láttam a válogatottat, akkor azt láttam, hogy mindenki mennyire el van már fáradva, meg bele van fáradva a készülésbe, én meg ugye így élveztem az edzéseket, és ez így szerintem fontos volt, vagy én így úgy éreztem, hogy jól is sikerült akkor ugye a viszonylag, hát ebből kihoztuk a maximumot, amit lehetett ebből a helyzetből, és sikerült is ugye első meccset, azt meg is nyertem simán, hát ugye azzal, hogy nem voltam már ott kiemelt, ugye így második meccsre megkaptam a japánt, aki utána bement döntőre, viszont szerintem ott is azért úgy tisztas helytállás, vagy egy jó mérkőzés volt, úgyhogy bennem így nem maradt tüske, mert amit én abból a helyzetből, meg amit a pályafutásomból ki lehetett hozni, szerintem maximálisan kihoztuk.
Mielőtt akkor még egy picit felidézzük a régebbi beszélgetésünket itt a Nemzeti Sportrádióban, a korábbi Kossuth Rádiós portréműsorból, azt árul el, hogy összegzésképpen mégis mi az, amit te úgy eltettél ebből a judó pályafutásból, amit hasznosítasz folyamatosan édesanyaként, meg akkor akár a heti 3 fiatalabbaknak tartott edzéseken, meg ugye az élet minden területén.
Hát igazából a kitartás, mert ugye akár egy felkészülés során is voltak nagyon nehéz napok, meg nagyon rossz napok, és akkor így mindig így tudom, hogy a következő nap majd jobb lesz, meg hogy mindennek így megvan a gyümölcse, úgyhogy amikor ilyen nehéz napok vannak, akkor is így ugye ebből próbálok így építkezni, hogy ez a kitartás az nagyon sokat segít szerintem az életben, hogy nem adom fel hamar, és aztán így idővel ugye utólag mindig látja az ember, hogy persze hát vesz egy mély levegőt, és akkor utána azért csak megy tovább, úgyhogy ezt tanultam mindenféleképpen.
Köszönöm szépen Csernovicki Évának, és eddig tehát a jelen, és akkor most felidézzük azt a bizonyos archív portréműsor Csernovicki Évával.
Aki nem tud ellazulni, az nem tud megfeszülni sem, vallják a Csernovicki családban. Elsőként a londoni olimpiai bronzmérkőzést elevenítjük fel méghozzá 48 kg-os súlycsoportban, ahol Csernovicki Éva a világbajnok japán Fukumi Tomukoval mérkőzött. A riporter Petúr András a találkozó már a hosszabbításban tart.
20 másodperc telt el a 3 perces időszakból. Ha itt sincsen értékelhető akció, illetve nincs még egy intés, amely döntene, akkor bírói döntés következik. Évi egészen kikeveredve, ő kezdeményezett megint egy comcsobást, de sajnos ebből meg a japán jött ki elég jól. Nem sok akció volt, kezdeményezés, és itt a vége felé már egyre kevesebb. Megint megállítja őket a vezetőbíró, és valamiért ismét kifordul a tábla irányába. Sőt, lehet, hogy a táblán túlra mutat, valami ott nem tetszik neki. talán Csernovicki Csabát küldi el. Igen, elküldik az edzőt a tatami mellől. Évi ebből a szempontból magára marad, de szerintem pontosan tudja, hogy mi a dolga. Ezerszer átbeszélték. Áj, után folytatódik a küzdelem, Évi magasan fölfog egészen hátra, hát középre, abból lehetne indítani! Adjanak erre valami dipon! Bronzérmes Csernovicki Éva, és Csaba ott ünnepel! Bravo! Itt van a magyar küldöttség első érme, Csernovicki Éva élete legjobb eredményét produkálja.
Londoni bronzérem, ez nagyot dobott, nagyot változtatott, vagy kicsit?
Annyiban változtatott, hogy több lett az elfoglaltságom, több lett a média szereplésem, de igazából úgy magán a személyiségemen, a környezetemen, a barátaimon nem változtatott, és azért ennek örülök.
Pontosítok egy kicsit, azt mondta ott Huszár Erika ebben a legutóbbi arcvonásokban, amit a sportolóval készítettem, hogy nem lett nagyobb az elismert. Tehát ahhoz képest, hogy mekkora eredményt ért el ráadásul téli olimpián, ahhoz képest azért lényegesen nem lett könnyebb az élete. Neked ezen a területen lett-e javulás?
Én ezt így nem mondanám. Egyrészt ugye az olimpia miatt egy jelentős anyagi jutalmat kapunk az államtól, tehát már amiatt könnyebb lett az életem. Másrészt azért a szponzorszerzés is sokkal egyszerűbb, illetve az edzés feltételeknek a megteremtése az szerintem mind-mind, illetve ez az elismertség az, hogy bár hol megismernek, és a kapcsolatépítés szempontjából is azért ez nagyon fontos volt ez az olimpia, hiszen olyan emberekkel ismerkedhettem meg, akikkel az olimpia előtt, vagy hogyha nem érem el ezt a sikert, akkor nagyon nehezen történt volna ez meg. Itt is tudom, hogy mit lehetett volna még jobban csinálni az olimpián, és hogyan lehetett volna még jobb eredményt elérni, és sosem voltam az, aki ugye elszállt magától egy-egy siker után. Nagyon jó egy ilyen hatalmas siker után az embereknek a szeretete, az, hogy mennyien néztek, mennyien drukkoltak, és utána is mennyien állítanak meg, mennyien szeretnek, ez elképesztő, sőt, már néha ijesztő is, hogy ugye voltam én egy kicsi lány, aki elindult Tatabánya mellől, és hogy az egész ország ismeri. Én inkább ezekre a részeire gondolok, az, hogy nem a földön járjak egy olimpiai bronzérem után, főleg judóban az nem megengedhető, ugye hát a szőnyeg az csúszik, és bárki bármikor képes meglepetésre, úgyhogy itt ez szóba sem jöhet az ilyen felfogás szerintem.
Ünnepelni és bulizni, azt mennyire tudsz? El tudod engedni magad azért?
Szükséges ez, mert 2-3 hónapon keresztül olyan szintű stressznek és munkának vagyunk kitéve egy-egy ilyen világverseny után, hogy utána jó egy kicsit kiereszteni a gőzt, tehát elmenni, nem azt mondom, hogy minden hétvégén, de hogyha a versenynek vége van, akkor azért egy alkalmat, és hogyha főleg jól sikerült, akkor szerintem külön jó az, hogyha az ember elmegy ezt megünnepelni, és vagy a barátaival elmegy valahová kikapcsolódni, mert aki nem tud ellazulni, az nem tud megfeszülni, se ugye nem lehet folyamatosan benne lenni ebben a munkában, nagyon monotonon. Szükséges az, hogy egy kicsit tudjon lazítani néha a sportoló.
A háttérben hallani a gyerekeket, ugye éppen judó edzésen fiataloknak, 6-8-10 éves gyerekeknek, és említetted azt is, hogy amikor te elkezdted és elindultál Tatabánya mellől, akkor ugye nem gondoltad, hogy hova jutsz majd el. Mennyire volt nehéz az első lépést megtenni? Egyértelmű volt, hogy te judózol?
Nem volt nehéz, mert én tettem meg az első lépést, ez úgy történt, hogy édesapám ugye abbahagyta az élsportot, és akkor Tatabányán kezdett el edzősködni. Én pedig mindig ott ültem edzési időben az edzésen, ugye a padon. 6 évesen kezdtem el, hát első osztályos koromban. Ugye szóba se került, hogy belőlem judós legyen, viszont már egy hónapok óta ott ültem a padon, és akkor úgy volt valami feladat, azt tudom, hogy nagyon-nagyon sok gyerek volt a teremben, és hát így nem tudták megcsinálni, és akkor én valahogy így oda feloldalogtam a szőnyegre, és akkor oda mentem egyik, már akkor ismertem ott a gyerekeket, voltak köztük barátaim is, és akkor az egyik ilyen párhoz oda mentem, és akkor én is elkezdtem ezt gyakorolni, és hát igazából én voltam szinte az egyik, aki meg tudta csinálni azt a feladatot, és akkor azt az edzést azt úgy végigedzettem, mert ugye apa se szólt rám, hogy most akkor üljek vissza a padra, ugye el voltam ugye a szőnyegen. Megkérdezte edzés után, hogy most akkor én szeretnék judózni, és mondtam, hogy igen, és akkor mondta, hogy hát biztos vagyok benne, mert ő nem szeretné, hogy judós legyek, és akkor mondtam, hogy én szeretnék. Annyit mondott, hogy de csak akkor kezdhetem, hogyha rendesen csinálom, és azóta rendesen csinálom.
De jó kislány voltál mindig? Tehát említetted, hogy ott ültél ugye a padon, itt is vannak a Tüzér utcai honvédteremben, szóval, hogy nem kellett rád szólni, már akkor is fegyelmezettnek tűntél?
A judó az nekem jó tett abból a szempontból, hogy én szerintem egy ilyen félénkebb kislány voltam, ilyen visszahúzódó így a társaságban, és azért jó tett, hogy a judó az úgy megerősített, kihozta ezt a magabiztosságot, és ez fontos volt nekem, hogy a szőnyegen ott olyan jól éreztem magam, olyan felszabadult. voltam. Most már azért magabiztos vagyok, és nem vagyok annyira visszahúzódó, de akkor nagyon anyás gyerek voltam, ugye ez azért is volt, mert apa nem nagyon volt otthon, amíg kisebb voltam, mert járta is a világot, edzőtáborokban volt versenyeken, és igazából csak az édesanyámmal voltam otthon, és akkor anyuci kicsi lánya voltam sokáig, és nem azt mondom, hogy ilyen babázos, meg ilyen nagyon lányos lány voltam, de jót tett a judó, tehát az iskolában is ugye azért nagyon kicsi súlyú is voltam, ilyen épp hogy 20 kiló. Valaki így arrébb lökött, akkor így ott maradtam, és emiatt azért jó volt a judó. Hogyha volt valami akaratom, akkor azt úgy nem hagytam, hogy mások elnyomják. Nem berekedtem sosem, talán egyszer volt ilyen alkalom, mert már 4 évig azzal piszkáltak, hogy mutassak már valamit, hogyha már judózok, meg ez a judó biztos nem ér semmit, és hát itt 4 év telt el addig, míg tényleg úgy mutattam
valamit. Odavágtál valakit a tatamira?
Igen, nem a tatamira, de igen, a fűbe. Eldobtam, akkor mutattam egy dobást, és akkor utána ezzel úgy
csöndben maradtak,
igen.
Román Dumitru, a 8-szoros Európa-bajnok visszavonult London után, az olimpiai aranyérem után, és így itt a lehetőség, hogy most egy új királynője legyen ennek a súlycsoportnak, a 48 kg-ban. Fasznik ott a feje fölött próbál fogást találni Csernomszkijével a kabátján, de éve ezt annyira visszaállítja, hogy most már ő támad egy ráldobással próbálkozik, persze ebből lelép Fasznik, és aztán ott a földhasz már csak 25 másodperc van hátra, és mi vezetünk, amikor állásból folytatódik. Egyetlen Vazari értékű dobás, amit megítéltek Csernomszkijának, és ezzel ő vezet. 3 másodperccel a vég előtt még egyszer megint Csernovicki Évát. Igen, de ez is kevés lehet. 2-1. Ebben a pillanatban Csernovicki Éva Európa bajnok, mert ugyan van 2 intés a neve mellett a belgának, meg egy, de egy Vazari az, amivel Csernovicki Éva megnyeri ezt az Európa bajnokságot itt Budapesten a belga Fasznik ellen. Bravo Éva, mert megküzdöttél ezen a napon.
Az olimpiai és világbajnoki bronzérmes judóst Csernovicki Évát ismerhették meg az elmúlt közel fél órában. Virányi Zsoltot hallották.
Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora.
We're a million volts in a pool of light, electricity in the room tonight. Born from fire, sparks flying from the sun. Hey, I hardly know you, can I confess? I feel your heart beating in my chest. If you come with me, tonight is gonna be the one. 'Cause you fail and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. Heart that works from a broken place. That's where the victory's won. 'Cause you fail and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right.
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en.